Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Amit biztosan nem felejt el egy anya sem, az gyermeke születésének pillanata. Kulturálisan sokféleképpen éli meg a család. A középkorban például társadalmi eseménynek számított. Családtagok, papok, bábák jelenlétében jött a világra az újszülött. És minthogy igen veszélyes volt élettanilag, az aktusnál jelentős szerepet játszottak a különféle kegytárgyak, amulettek, kipróbált ráolvasások. Általában női dolognak számított, de férfiak is juthattak szerephez a nagynapon. Számukra a családi vérvonal folytatása volt a tét. Ezért valószínűleg minél magasabban állt a társadalmi ranglétrán az anya, annál nehezebbek lehettek a szülésének körülményei. Egy királyi baba születésénél akár 200-an is asszisztálhattak. Természetesen nem azért, hogy az anya szenvedéseink könnyítsenek, hanem a kíváncsiság mellett arra is figyelniük kellett, nehogy az egészséges újszülöttet valami ármánykodó, uralkodói konkurencia kicserélje halottra, vagy ami még borzalmasabb lett volna, egy fiút egy lányra. Ezeknél a szüléseknél anya és annak biztonsága lényegében mellékes szempont volt. Az anyai biztonság növelése és a szülés körüli halandóság visszaszorítása köztudottan magyar tanálmány. Semmelweis országában élünk elvégre. Persze az is közismert, hogy az anyákat a gyermekágyi láztól megmentő orvost saját korában ott üldözték, ahol tudták, pedig semmi más nem javasolt, mint fertőtlenítést. Klórmésszer és vízzel. Ma már a szülések zömmel kórházban történnek, de a ritkán otthon is alap, hogy legyen elegendő mennyiségű víz tisztálkodni, fertőtleníteni. Például a székesfehérvári kórház szülészetén is van víz, amennyik csak éppen kell, ha felviszik vödrökbe meg palackokba. Mert a csapból is folyna, ha nem volna fertőzött. De az, vagy az volt sokáig. Állítólag kezet mosni vagy vécét öblíteni már lehet, de inni még veszélyes az ottani vezetékes vízből. Talán érdemes volna újra társadalmi eseményé tenni a szülést, és a nővérek meg az apukák mellett önkéntesek is hordhatnák a vödröket meg a laborukat az anyáknak meg az újszülötteknek. A kórházban épült amúgy egy új épületszárny is, ünnepélyesen átadta még májusban egy nagyon fontos valaki. Új onkológia, tüdőgyógyászat és infektológia lesz benne. De még nem használják a Mészáros csoport egyik cége által kivitelezett épületet állítólag műszaki okokból. De az is lehet, hogy még valaki át szeretné adni ünnepélyes körülmények között a választásokhoz közelebbi időpontban. Aztán meg lehet, hogy mészároséknak, akik amúgy sem érnek rá annyira nyaranta két jaszt kikötő között, nem jutott idejük orvosolni ezt az apró problémát. Hogy legyen biztonságos víz egy kórházban. Meg más gondokkal is küzdenek, éppen most derült arra fény, hogy 25 amerikai bölényre, 10 zebrára, 6 dagesztáni turra és 2 antilopra kapott engedélyt Mészáros Lőrinc vadásztársaságra. Az állatok a zebrák kivételével szaporíthatóak is. Bizonyára a székesfehérvári körülményekhez képest nagyobb jólétben szaporodnak majd a 60 pusztai atyai mezőgazdasági üzem környékén a kis főúri jószágok.
Útszélen.
A parlamenti közvetítésekben és az újévi államfői beszédekben 2009 óta megszokott a jelnyelvi tolmács jelenléte. Orvosnál, iskolában, munkahelyen vagy éppen a médiában jóval kevesebben találkozunk velük. És bizony az érintetteknek, a siketeknek és nagyothallóknak olykor várniuk kell arra, aki tolmácsolni tud nekik. Kevesen vannak, akik ezt a fizikailag és lelkileg is próbára tevő szakmát választották. Nem is beszélve azokról, akiknek nem csak a hallásuk, hanem a látásuk is sérült. Pedig csak nem minden megoldható, még egy hoki meccsnek az ember hátán jelekkel való közvetítése is. Persze ez nem csak jelelni kell tudni, hanem a hokihoz is kell érteni. Ahogy egy biológia órán a biológiához, a bíróságon jogi szaknyelvhez. Vendégeim, akik lassan nyelvújító polihisztorrá fejlődtek, jelnyelvi tolmácsok.
Voltam egyszer egy konferencián, ahol mindig az ember hozzászokott ahhoz, hogy van némi molyolás, meg valami zaj, meg valakik ott beszélgetnek, vagy bármit csinálnak. Ez pedig nagyon-nagyon csendes konferencia volt, és siketek beszélték meg a dolgaikat. Ha jól emlékszem, talán az volt a téma, hogy a turizmusban egyébként hogyan tudnak segítséget kapni, és ott készítettem egy interjút egy sráccal, aki amerikai, siket, stand-up komedista, és nagyon sikeres, azt mondja, tehát hogy a tévében játsszák az ő dolgait. Amiről most beszélni fogunk, az nem erről szól, csak gondoltam, hogy felvetem ezt a történetet, és nagyon köszönöm Izsákiné Krizsán Timeának, Rimóci Erikának és Juhász Adriennek, hogy eljöttek ide hozzánk a stúdióba. Önök azzal foglalkoznak, hogy azokat a kérdéseket, amelyek mondjuk a siketek életét nehéz zítik, azokat próbálják megoldani, illetve hogy könnyítsék meg azt. Egy kicsit bővebben bemutatná az önök tevékenységét?
Mind a hárman a Híd jelnyelvi tolmácsszolgálatnál dolgozunk, jelnyelvi tolmácsként, én szakmai vezetőként, és én vezetem az irodát. Maga a tolmácsszolgálat 2007 óta működik, állami támogatással segítjük a hallásérülteknek a kommunikációs akadálymentesítését az életnek bármely területén, legyen ez oktatás, legyen ez banki ügyintézés, szülői értekezlet, egészségügy, tehát ezeken a területeken biztosítjuk azt, hogy akadálymentesen tudjanak a hallásérültek kommunikálni.
Legyen ez egy bevezető kérdés még, hogy mi hajtott erre a szakmára?
Én nagy családban nőttem föl sok testvérrel, és gyerekkorom óta ez volt a családunkban is, hogy mindenkinek, akinek tudtunk, segítettünk, és én egyszer láttam két hallásérültet jelnyelven kommunikálni, és nagyon-nagyon megtetszett, és elmentem, alkalmasnak találtak, és most már több mint 30 éve itt vagyok a szakmámban.
Erika?
Én egy kicsi speciális helyzetben vagyok, mert az én szüleim hallássérültek, édesanyám siket, apukám nagyothalló, így otthonról hoztam anyanyelvként a jelnyelvet. Valójában én nem szerettem volna jelnyelvi tolmács lenni, hiszen gyermekkoromban is elég sokat tolmácsoltam a szüleimnek, és hát úgy éreztem, hogy ez nem az én pályám. Aztán végül az élet mégis úgy hozta, hogy itt maradtam.
Ez egy viszonylag gyakori is, nem?
Mondhatni, hogy régebben szerintem gyakorinak számított, most már azért idézőjelben mondom, hogy felhigult a szakma, most már azért egyre több olyan kolléganőm is van, aki, hát meg kollégám, egyre több férfi is van, hála Istennek, akik teljesen ismeretlen közegből érkeznek ebbe a világba, és nagyon ügyesen csinálják ők is.
Én pedig nem anyanyelvűek.
Így van.
Az én nagymamának a testvére volt siket, és emlékszem, hogy abban nőttem föl mindig, mikor lelátogatunk hozzájuk vidékre, hogy anyukám mindig mondta, hogy nagyon szépen kell artikulálni, tudod, mert a Pali bácsi nem hal. És én ebben nőttem fel, akkor nem nagyon értettem, és ráadásul a Pali bácsi annak idején egy eldugott faluban azt se tudta, mi az, hogy jelnyelv. Később értelmileg akadályozott gyerekekkel foglalkoztam 13 évig, és amikor elkezdtem ezt jobban, mélyebben tanulmányozni, akkor akadt a kezembe egy alapjelnyelvi kommunikációs könyv, és én azt hiszem, hogy beleszerettem, és azóta ez a szerelmem. És most már a szakmám is.
Köszönöm, Adrián. Szóval jelnyelv, ez magyar nyelv?
Magyar jelnyelv, igen, minden országnak saját jelnyelve van.
És akkor mi a nemzetközi jelnyelv?
Inkább azt mondjuk, hogy nemzetközi jel, vagy jelrendszer, mert ez nem egy nyelv, ez egy olyan vizuálisan összerakott jelekből álló kommunikációs forma, amit nemzetközi szintereken, konferenciákon használnak egymás között a hallássérültek.
Igen, én is abban hiszembe voltam, hogyha van egy amerikai fiú, és vele beszélgetek, akkor egy jelnyelvi tolmáccsal ezt meg tudjuk oldani, de nem, hanem kettő kellett, az egyik, aki a nemzetközi nyelvet, a másik pedig, aki a magyar nemzetközire tolmácsolta, szóval nem olyan egyszerű, ez miért nem?
Hát igazából ez ugyanúgy működik, mint ugye a halló társadalomban a mi hangzó nyelvünk. Ugyanúgy a Németországban saját nyelvi rendszereket alakítottak ki saját nyelvtannal, a magyar nyelv is, ugye, mint tudjuk is, hogy mennyire nehéz mondjuk egy külföldinek. Ugyanígy, ahol ők a sikertársadalom egy helyen vannak, ők, sőt, azt ugye tudni kell, hogy a legalábbis Magyarországon, a siket intézményekben, hallássérült oktatási intézményekben nagyon sokáig tiltott volt a jelnyelv használata. És azok a gyerekek, akik ott nőttek föl egymás között, kommunikáltak ugye a saját maguk által kreált, kialakított jelnyelvekkel, és igazából most azt mondhatjuk, hogy Magyarországon emiatt 7 jelnyelvjárás van, a Kaposvári Siket Iskolában is van egy jól értik egymást, igen, annyira nincs, tehát vannak átfedések, a legtöbb átfedés természetesen megvan, de vannak olyan jelek, amit egy soproni hallássérült, vagy egy kaposvári, vagy egy budapesti, egy egri, tehát a különböző siket intézményben tanuló gyermekekből felnőtt, tévált hallássérültek teljesen más jelet fognak használni ugyanarra kifejezésre.
És az nehézség például a Hídnál, tehát hogy kell erre tekintettel lenni, hogy Értjük, nem értjük, valaki hát jobban szeretné.
Okozott már problémát, de mivel azért a jelnyelv egy vizuális nyelv, ezért rá szoktunk kérdezni, hogy most akkor pontosan mit értesz az alatt, és azért ki szokott derülni. Meg hát azért, mivel nem csak a híd jelnyelvi tolmácsszolgálat van, hanem minden megyében van tolmácsszolgálat, Budapesten pedig 4, tehát általában a siketek a saját lakóterületükhöz tartozó tolmácsszolgálathoz mennek be, és ott ugyanazokat a jeleket használják.
És van előttem egy hosszú lista, hogy mi minden használják ezt a szolgáltatást, a bíróságtól, a közoktatás, egészségügy, stb. Ez azt jelenti, hogy mindenki, tehát mind a hárman ehhez mind értenek? Hogy van, aki csak bíróságon tolmácsol, van, aki csak egészségügyben. Elhiszem, hogy naív kérdés, de a hallgató se tudhatja.
Igen, ez a szakma szépsége, és egyben a legnagyobb nehézsége is szerintem, hogy iszonyatosan sokféle helyen fordulunk meg, iszonyatosan sok szakszöveget kell fordítanunk. Na most ezt úgy kérdezem, az oktatás is az csak egyetlen egy fogalom, na de azon belül a fotográfustól kezdve a gyógymasszőrig, a fogtechnikustól kezdve a teológusig, tehát mindenféle egyetemen, OKS képzésen ott ülünk. És amikor a tanár nyilván mondja az ő mondandóját, és meg velünk szembe ül a hallássérült, hát igazából vannak olyan fogalmak, például a fogtechnikában a latin kifejezések, hogy megmondjuk őszintén, fogalmunk nincs, hogy miről van szó. És akkor itt jönnek ugye a problémák, hogy tényleg ennyi felé tudunk mi helyt állni? Helyt kell állni, tehát ott nincs, hogy akkor fölállunk, és ott hagyjuk a hallássérültet, vagy ott alkotunk közösen mondjuk egy jelet, egy új kifejezésre, vagy valahogy
leírjuk.
Igen, valahogy körbeírjuk, és akkor egy idő után de ez ugye, már automatikussá válik. Nem, hanem egymással, igen, kontaktálva, tehát ezt megoldjuk abban a helyzetben. Nagyon szép, pont ezért a szakma, mert rengeteg helyen vagyunk, szokták is mondani, hogy akár polihisztorok lehetünk, mert tényleg végigülünk egyetemeket, OKS szakmákat, már mondják, hogy már burkolhatnánk, már masszírozhatnánk, már fotózhatnánk is, és mindig kérdezik, nevetik az elég, maga is fog kapni diplomát? Hát én nem, hát pedig megérdemelni. Tehát igen, érdekes.
Különösen nem egyszer hallgatja végig, és ezeket
hanem akár többször is. Igen, de egyébként mondom, pont ez a nehézsége is, hogy én legalábbis úgy élem meg, hogy néha olyan nehézségekbe ütközök, hogy azért hú, tehát hogy kemény. Agyilag ezt rögtön automatikusan megoldani, átfordítani, órákon keresztül, na az nehéz.
De tegyük hozzá, hogy ez lenne az ideális. Tehát az lenne az ideális, hogyha minden jelnyelvi tolmácsnak lenne egy fő területe, vagy egy fő területe, amire azt mondom, hogy igen, ezt ő profi módon tudja, és ebbe ő nagyon-nagyon alkalmas, és a többire azt tudná mondani, hogy hát ezt nem. Így is vannak olyan területek, amire mondjuk azt, hogy ez már nem az én kapacitásom, tehát hogy ezt már én nem tudom fölvállalni, de nagyon-nagyon kevés esetben. Külföldön azért erre van jó példa, és mondjuk ezt Erika jobban tudja, hogy specifikusan vannak jelnyelvi tolmácsok területekre.
Mi a kedvenc területe tolmácsolásban?
Én nagyon szeretem az oktatást. A bíróság, rendőrség nem a szívügyem.
És hogy van ez külföldön?
Egészen pontosan nem tudom amúgy, de én Hollandiában jártam, és ott tudom, hogy ott szoktak szakosodni a kollégák. Ők semmi minden esetben, ők is több helyre járnak, mert ők sincsenek annyian. De ott kimondottan megvan az, hogy melyik személy, melyik területen a jobb, és akkor őt általában oda küldik, vagy ő csak azt a munkát vállalja.
Már oktatásban is azon belül is gondolom, hogy mondjuk egy mérnök hallgató.
Hát nyilván az lehet, hogy nem jár velem olyan jól, de a végére lehet, hogy én is jobban fogok számolni, mint az elején.
A vállalt tolmácsolási módok listán menjünk. A magyar jelnyelvet azt kimerítettük, nem azt nagyjából megbeszéltük, hogy ez mi?
Igen.
Tehát gyakorlatilag igen, elmegy, elkísérünk egy siketet egy orvoshoz, és meg elmondjuk az orvosnak, hogy neki mi a problémája, neki elmondjuk az orvos válaszát. És
igazából nem mi mondjuk el, hanem a hallássérült. Mi csak az, a hangunkat adjuk hozzá.
Na jó, de az orvos válaszát azt...
Azt én is átadom, persze.
Igen.
Hát ez néha azért akadályokba ütközik. Még ez olyan szépen hangzik, és hogy mi ottan hadobálunk a tévébe, és jaj, hát mi milyen kedvesek vagyunk, és minket mindenki milyen kedvesen fogad. Nem így van, sajnos. És sőt, az én tapasztalatomat a szabad elmondani, az egészségügy, ahol azt gondolnánk, hogy talán egy orvos, vagy egy asszisztens, vagy bárki...
Alap
az, igen, hogy mondjuk tudja mi az, hogy hallássérülés, vagy hogy ez mivel jár, hát pont ott a legrosszabb. Bekopogunk, itt vagyunk, igen, szeretnénk bekísérni ugye a hallássérültet. Minek az? menjen kifelé, nem fognak tudni kommunikálni, tehát hogy azt kell megérteni, hogy önöknek is könnyebb, sokkal gyorsabban átmegy az információ, hogyha én ott vagyok, és akkor hamarabb végzünk. Jó van, nincs magára szükségünk, becsukódik az ajtó, ilyenkor már tudjuk egy-két perc múlva kinyílik, hogy jaj, hát jöjjön be mégis. És azért igazából az évek meg a rutin legalábbis engem már így lazábra vesz, nem fogok harcolni, nem fogok hadakozni, úgyis rájönnek, és egy idő után tényleg nyílik az az ajtó, és rájönnek önmaguk, hogy ez egy sokkal gyorsabb, adekvátabb oda-vissza kommunikáció lesz, de néha ez nagyon-nagyon nehéz, megmondom őszintén. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol nem ennyire egyértelmű, hogy ott van a tolmács, mert ő kicsoda, ő egy rokon, ő mit akar itt, ő sokszor a mi kezünkbe adják az orvosi papírok, hogy itt van, akkor vigyék el, de hát nem én vagyok az ügyfél, én csak egy kommunikációs akadálymentesítő vagyok. Szóval vannak még azért eléggé...
Vagy amíg megoldanó. Az ügyfél öltözik, azt mondják, hogy elmondom magának, majd mondja el a folyoson. Nem. Hiszen ha én megyek orvoshoz, velem is velem beszél az orvos, tisztelje meg azzal, hogy megvárja, még fölöltözik, és vele beszéljen. De azért van sok jó példa is. Azt gondolom, hogy ebben is nagyon sokat fejlődtek. Így az orvosok is, mi is a hozzáállásban. Én voltam olyan ügyféllel végig egy kezelésen, aminek műtét lett a vége, és az orvos ragaszkodott hozzá, hogy a műtétre is bemenjek, hogy amíg elalszik az ügyfél, addig mindent tudjon, hogy mi történik vele. Tehát, hogy mindenre van példa, de amit igen. Az Adri mond a legnehezebb sokszor, hogy azt gondolják, hogy mi rokonok vagyunk, és hogy mint hogy én az anyukámat cipelem, és jó, gyere anya, majd elmondom, majd intézzük. Nem. Tehát, hogy mi jelnyelvi tolmácsok vagyunk, azért vagyunk ott, hogy a kommunikációs problémát megoldjuk, nem azért, hogy átvegyük a leletet, nem azért, hogy a folyosón mondjuk el, de azt gondolom, hogy nagyon sok érzékenyítés történt már ebben a témában is, és azért a fejlődés látszik. A COVID alatt volt nagyon nehéz, amikor nem nagyon értették meg az egészségügyi dolgozók, hogy maszkban, tehát képtelenség, hogy szájról olvassunk. Tehát azért a jelnyelvnek is, a magyar jelnyelvnek főleg azért a szájról olvasás az nagyon erős társa és alapja, és ezt így maszkban, és volt, aki nem engedte meg, hogy levegyük. Sőt, volt, hogy a tolmács sem eltett be, mert hogy minél kevesebb kontakt legyen, és akkor ott ült az ügyfél, hogy de... hogy mégis szájról olvasni nem tudok, mert maszkban van, jelnyelvi tolmács nem jöhet be, hát jó, marad a papír, meg a ceruza, de hát ugye az meg lassú, úgyhogy voltak azért itt problémák, de hál' Istennek azért túl vagyunk ezen az időszakon.
Holott az ember azt gondolná, nem, hogy a Covid alatt történtek jó dolgok is, mármint ami a kommunikáció megkönnyítését illeti. Tehát azóta jelentek meg azok, hogy tulajdonképpen már majdnem mindenhez van, hogy automatikusan feliratozó program, teszem azt, vagy bármi egyéb, vagy nem.
Hát én azt érzékelem, hogy ami egyszer kialakul egy jó szokásra, de az csak ilyen ideiglenes, hogy a Covid idejében az jó volt, aztán az ember elfelejti, mert visszaszokik a jó megszokott dolgokhoz, ami akkor jól megszokott volt, és a siketeknek lehet, hogy ezután lenne jól megszokott, csak hát ők már nem tudják ezt hosszú távon megtapasztalni. Ráadásul ez az automata feliratozás lehet, hogy angol nyelven nagyon jól működik, de a magyar nyelven ez borzalmas és követhetetlen. Egyszerűen nem, tehát ha esetleg ön lehalkítja a tévét és megpróbálja ezt követni, akkor ő rájön, hogy nagyon idegesítő, hogy folyamatosan csak pörögnek a betűk, és mire én végig tudnám olvasni, már megy a következő rész, és nem lehet ezt követni egyáltalán.
Ezért mosolygott, amikor ezt mondtam.
Igen, ezért is, de hozott azért jó dolgot is magával, mert viszont az online tolmácsolás azt, hogy mobiltelefonon keresztül, vagy videón keresztül azért nagyon sokszor át lehet hidalni ezt a problémát, hogy nem tud oda menni esetleg a tolmács, mert kevesen vagyunk. Egyszerűen időben nem is érünk oda, de ez sem mindenkinél, mert az idős halásérültek nem igazán tudják úgy használni a mobiltelefonjukat, ahogy a fiatalok. Van olyan egészségügyi intézmény, ahol egyszerűen nincsen térerő. Tehát bemegy az ügyfél, és akármit csinál, nem tudunk vele online kommunikálni, mert azon a helyen egyszerűen nincsen térerő, úgyhogy így ez is nehéz, de viszont azért nagyon sok helyzetben viszont segített. Tehát amikor mondjuk egy házi orvosnál nem kell ott ülnünk 3 órát, hanem mikor bemegy az ügyfél, és kiteszi a telefonját, akkor ezt simán meg tudjuk oldani. És van, aki erre nagyon nyitott, akár az egészségügyi dolgozók oldaláról, akár a siket oldaláról, és de van, aki nem. Tehát, hogy, de azért ez a COVID időszakból jött, tehát ez a fajta online tolmácsolás.
csak legyen valami haszna a Covidnak, ha már annyi kára volt. Egyébként a siketeknek mekkora hányadat tud rendesen mondjuk anyanyelvi szinten jelelni? Gondolom, hogy megtanul mindenki, vagy van, aki nem tud. Hogy van ez?
Hát, ahogy Adri is említette, sajnos a siketiskolákban még nincsen bevezetve az, hogy jelnyelven oktassanak. Egyre több a hallássérült dolgozó a siket intézményekben, és egyre inkább használják már a jelnyelvet, de nem az oktatás nyelve hivatalosan a jelnyelv, úgyhogy a gyermekek főleg a régi időkben egymástól tanulták, meg ugye akik hozzák esetleg otthonról, mert siketek a szülei, megtanítják azokat, akiknek hallók a szüleik, és így fejlődött így nagyjából ebben a kis közegben a jelnyelv.
Gondolkoztam azon, hogy ez a szolgáltatás, amit nyújtanak, ez bizonyára sok idős ember számára is rendkívül praktikus lenne, aki később veszítette el a hallását, de nyilván már nem tanulják meg a jelnyelvet, tehát hogy ezzel, ebben nem vagyunk innen a vízbe, ugye?
Ez így van. Mennyire tudnak a hallássérültek jelenni, szóval mivel nem, tehát nincs az oktatás nyelvébe beépítve a jelnyelv, ezért nincs egy ilyen általános nyelvtanóra nekik, mint ahogy nekünk mondjuk magyar hangzó nyelvből is tudjuk azt, hogy a köznyelv hogy néz ki, írott formában, hangzó formában, hogyan illik, mikor, hogy beszélni, használni a nyelvet, ők ezt nem tanulják meg a jelnyelven. És ráadásul vannak olyan hallássérültek, akik alacsony nyelvi kompetenciával rendelkeznek, de van, akik meg nagyon értelmesek, több diplomával rendelkeznek, úgyhogy itt is meg kell válogatni azt, hogy milyen rétegben kell használni a jelnyelvet, úgyhogy nem egyszerű.
Igen, és ez nálunk a szakmában is, ezek mindennapos problémák lehetnek. Próbálunk nem problémát csinálni belőle, tehát az évek és a rutin azt gondolom, hogy ez felkészített már minket, de én mondjuk tipikusan szoktam azt csinálni, hogyha nem ismert az ügyfél, hanem valaki új ügyfél jelentkezik be, akkor előtte egy 5 perccel, 10 perccel én találkozom vele, és akkor felmérem az ő jelnyelvi kompetencia szintjét, hogy akkor nekem hogyan kell az én jelnyelvemet ő hozzáidomítani, tehát hogy ő alacsonyan használja, vagy pedig nagyon nagyon értelmesen, és akkor ahogy szokták mondani, hogy kívják, hogy siketes jelnyelv, akkor egy picit lejjebb kell vinni, vagy följebb kell vinni, akkor az 5 perc alatt körülbelül úgy szerintem mi beállítjuk már belőjük, és akkor ehhez alkalmazkodunk abban az adott kommunikációs közegben.
És van a jelnyelvben, nem tudom én, nyelvújítás vagy nyelvfejlesztés, ugye a világ olyan gyorsan halad, hogy újabb és újabb fogalmak kerülnek be 10 percenként nagyjából a beszédünkbe és a köztudatunkba. Szóval hogy ez hogy van, és különben ki kezdeményezi? Tehát az kezdeményezi, aki tolmácsol, az, aki beszéli, hogy van ez?
Szerintem ez nagyon változó. A fiatalok nagyon sok idegen nyelvi kifejezéseket ismernek, ők sokat járnak külföldre, hozzák a nemzetközi jelrendszerből esetleg, amiket láttak és tanultak másoktól. A fiatalabbak szerintem egyre jobban olvasnak magyar hangzó nyelven is, így onnan is találnak olyan szavakat, amik újak, és kitalálnak rá esetleg egy adott jelet, de így konkrétan nincsen leírva és kőbevésve, hogy ennek a szónak mondjuk ez a jele, hogyha egy új szóról van szó. Vagy van olyan, igen, amikor nekünk kell kreatívnak lenni, és mi dobunk be egy olyan jelet, és akkor megegyezünk az adott hallássérültel, hogy akkor mostantól ez lesz a jele, amit lehet, hogy ő tovább visz a siket közösségbe, és az akkor megmarad.
Vagy nem.
Vagy nem.
Illetve azt gondolom, hogy az internet világa az nagyon nagy dobás volt ebben a területen is, ugyanis ugye a Facebook, meg a különböző közösségi felületeken rengeteg külföldi hallássérült rak föl videókat, na és akkor ők ugye ezt előszeretettel nézik, és ebből szívnak ők is szavakat. Tehát ugyanúgy, hogy mi már egyre inkább az angolt kezdjük néhány kifejezésre használni, ők is. Tehát már nem sajnálják, hanem szóri
anglicizmus.
Az amerikai szóri. Pontosan. És ami hát igazából van olyan hallássérült, aki küzd ellene, hogy igenis a magyar jelnyelv szépségét tartsuk meg, valaki meg simán átveszi ezeket, és akkor én egyre inkább ezt látom, hogy ezt így beépítik a magyar jelnyelvbe. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mi hallók is.
Eddig egy siket eszperantó, az mekkora dobás lenne, nem? Tehát, ugye, gyakorlatilag azt a hátrányt, amit óhatatlanul is ezáltal elszenvednek, ezt egy akkora előnyi lehetne fordítani, hogy mindenki mindenkivel tud beszélni, de nyilván értettem, hogy ez nyelvi alapon történik.
Igen, de én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal, tényleg sokkal-sokkal előnyösebb helyzetben vannak, mint mi.
Hát a jelnyelv egy nagyon ikonikus nyelv, 60% a környezet leképeződése, a tárgyak formája, tehát lehet, hogy egy kicsit másképp néz ki mondjuk a kézforma, de az ivásnak a mozdulata az nyilván az, hogy valamit fogsz, és akkor a szád felé letolod. Tehát, hogy értik, egy idő után megegyeznek abban, hogy ja, arra gondoltál, ja, én is, és akkor megvan az a közös jel, amit ők egymás között kitalálnak az adott helyzetben, és onnantól kezdve azt használják. De szerintem a nemzetközi jelrendszer az majd, hogy nem egy ilyen eszperantó szintű dolog.
Mindig vagy többször említették, hogy siket közösség. Mennyire van közösség a siketek és nem siketek között? Mennyire elszigeteltek?
Elszigeteltek.
Jó, olvasok egy mondatot, hogy könnyebb legyen, jó? Ez a Magyar Narancsban jelent meg egy interjú egy Magyarországon élő siket iráni informatikus ráccal, és azt mondja, hogy a tolmácsnak jelenleg ő fordítja, amit mondok, de te nem ő hozzászólsz, hanem hozzám. Az emberek általában a tolmácshoz fordulnak, pedig velem folytatnak eszmecserét. Nem tudhatják, nincs erről szó, nem tanítják a hallóknak, hogy mi a módja. Ez a lényege a dolognak, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogyha én találkozom egy sikettel, és nincs velem tolmács, és én persze tudok nagyon jól artikuláltan beszélni, de ezen kívül mit tehetek még?
Hát mindenféleképpen szembe kell fordulni vele, egyértelmű. Ha ő másfele néz, akkor lehet neki szólni érintéssel, hogy fel akarja magára hívni a figyelmet. Esetleg gesztusokkal, tehát nem kell azért túlzásba vinni, de activitizni mindenki tud szerintem a maga módján, ez abszolút megoldható, de ha úgysem megy, akkor le lehet írni, akár a telefonba, vagy kézzel is, vagy esetleg ezek a hangszövegleíró programok már olyanok is vannak, lehet, hogy a hallásérültek fel vannak készülve, és le van töltve az a program a telefonjukban. Szerintem sokféle módja van ennek.
Persze, mert hogy azért gondolkoztam azon, hogy azért érzékenyítés ez ügyben nem sok van. Nem tudom, mit gondolnak, hogy egyébként az, hogy a parlamentüléseket jelenik, az segített valamit, ez nagyon régóta van így, tehát hogy ez segítette valamit abban a tekintetben, hogy mondjam, köztünk élőbbeknek tekintsék siket és nagyot halló embereket.
Én ezt úgy látom amúgy, hogy maga az érzékenyítés az nagyon-nagyon sokat fejlődött, és a társadalom nyitottsága is, hiszen nagyon sok érzékenyítő program van, nem csak így, hogy magát a hallássérült világot mutassuk be, hanem mondjuk a kerekesszékekét, a látássérültek.
Láthatatlan kiállítás és társadalom.
És igen, de hogy elmennek iskolákba, és beszélnek arról, hogy milyen siketnek lenni, hogyan élem én meg a mindennapjaimat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyitottak az iskolák is erre, a munkahelyek is erre, a hallássérültek is, sőt, vannak alapítványok, akik rendszeresen járnak ki, érzékenyítő programokat csinálnak. Úgyhogy én azt látom, hogy ez azért célba ért, mert hogy nagyon sokan nyitottabbak lettek, és főleg az iskolások, tehát hogy ha gyermekkorban találkoznak fogyatékos emberrel, és megtanulják, vagy csak hallanak arról, hogy hogyan is kell velük kommunikálni, hogyan viselkedjek, akkor nekik már felnőtt korban ez nem lesz akkora probléma. Tehát itt azért nagyon fontos, hogy azért lassan fölnőtt és fölnő egy generáció, akik annyira nincsenek az élettől elzárva, és ez jó, ez pozitív, ezt mindenképpen így kéne megemlíteni. Van még hiányosság, de én azt gondolom, hogy jó úton haladunk ebben.
Én a legnagyobb akadályt abban érzékelem, hogy hiába vannak ezek az érzékenyítések. A halló embereknek mindig az az elsődleges szempont, hogy egy hallássérült ember fogyatékkal élő. Viszont a hallássérültek nem így tekintenek magukra, ők azt mondják, hogy ők egy nyelvi kisebbség. Tehát ők ugyanúgy élnek a mindennapjaikat, ugyanúgy rendezik, dolgoznak, hogyha engedik nekik, kapnak lehetőséget, mindent el tudnak végezni. Nyilván beszélgetni a jelnyelven keresztül tudnak a legkényelmesebben. És szerintem ebből a hozzáállásból, mentalitásból van a legtöbb probléma, szerintem a halló emberek kicsit túl gondolják ezeket a dolgokat, pedig marha egyszerű lenne a megoldás, meg kell kérdezni az illetőtől, hogy neki mik az igényei, mit szeretne, hogyan tudnánk idézőjelben segíteni, vagy könnyebbé tenni az életét, és onnantól kezdve menne, mint a karikacsapás.
Ez a nyelvi kisebbség szenved-e hátrányt a munkaerőpiacon?
Abszolút. Tehát épp ezért ebből a mentalitásból adódóan a legtöbb munkahely el sem tudja azt képzelni, hogy hogy lehet kommunikáció nélkül élni, vagy hogy mit tudnak kezdeni egy hallássérültel, meg hogy egy fogyatékkal élő tud-e 8 órában dolgozni. Szerintem itt kormányszinten is adódnak problémák ebből. Ameddig ők fogyatékossági csoportként vannak besorolva, addig ebből nagyon nehéz kijönni nekik.
És vannak olyan szakmák, hogy például a vakok esetében tudjuk, hogy van egy pár ilyen, amelyikre kimondottan hajtják, hogy akkor ezt meg azt fogod csinálni, és akkor mindenki mondjuk vagy szövönő lesz, vagy nem tudom én, kalapos, vagy agyagozó, vagy ehhez hasonló dolgokat szoktak nekik javasolni. Jó, az informatika az kivétel, hogy vannak-e ilyen szakmák például, ahol hajtják a...
Hát talán inkább régebben, de a rendszerváltás előtt voltak tipikus adott szakmák, tehát az asztalos, a kárpitos, ilyesmi, nagyon sok hallásért
fordult meg. Persze.
Így van. Most azért szerintem kinyílt ez a piac, és mivel mondtam is az elején, hogy rengeteg OKI és képzésen veszünk részt, igen, elvégzik, nem biztos, hogy utána ő fog ebben szakmát kapni, de már arra is nyitott esetleg a magyar társadalom, hogy legalább egy végzettséget szerezzen. Utána már nagy kérdőjel, igen, hogy az adott munkaadó ő tényleg így látja-e, egyetértek ezzel Erikával, és én még azt is hozzátenném, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy fogyatékossággal élő, de hogy értelmi fogyatékos is. Tehát nagyon sokszor esek én is olyan helyzetbe, hogy hát nem tudom, most ha elmondom neki, ő megérti. Hát de miért ne érteném meg? Csak egy másik nyelv. Most egy francia ember lennék, akkor franciával tolmácsolnék, és akkor franciával miért ne értené meg? Tehát, hogy akkor nyilván ő is az adott kommunikációs formájában, a jelnyelven megérti. De Magyarország azt gondolom, még mindig le van maradva. Tehát, hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, ott van ugye egy kimondottan hallássérültek számára létrejött egyetem, ahol a pszichológustól kezdve az orvosig, hát ezt Magyarországon egy siketként valaki orvos, szerintem ez, hát ez még fényévek, de hogy ott orvosok, pszichológusok, tanárok,
jogászok,
igen, pontosan, és ott ez nem probléma. Itt ez nálunk, én még ezt problémának érzem.
Az jutott eszembe erről az asztalos kárpitos szakmáról, hogy sajnos most már nagyon még nehezebben kapnak engedélyt az orvostól a alkalmasságot, mert hogy azt mondják, hogy most már azt a maradék hallást, amivel rendelkezik a hallássérült, azt is óvni kell, így nem mehet asztalosnak, mert a gépektől tönkre megy a, nem tudom, a maradék hallása.
És ebben van ráció, vagy nincs? Nyilván van, nem?
Nyilván van ráció, de most annak a hallássérültnek, aki csak 120 decibelt hall, tehát a repülőgépet, hogyha épp a feje fölött megy el, most ha az kiesik neki, nem hiszem, hogy sírni fog érte.
Főleg, hogyha szeret asztalosnak lenni, és nem csak azért ment asztalosnak, mert hogy oda nem volt más, amit tanuljon. Na jó, mi az a taktilis jelnyelv?
Taktilis jelnyelv, hát igazából a hallássérült kisebbségi közegen belül van egy még kisebb közeg, ők a siket vakok. Tehát akik hallássérültként, illetve látássérültként élnek egyszerre. Na most itt is ketté kell választani, ugye azt a közeget, aki előtte látássérült volt, és később vált hallássérülté, ha mondjuk ismeri a brejírást, akkor ugye neki a tenyérbe írjuk a brej ABC-t, viszont fordított esetben, ha előtte volt hallássérült, és ismeri a magyar jelnyelvet, később viszont megvakul, vagy látássérült lesz bizonyos mértékig, és már nem látja így, mint most, ahogy jön engem, hanem csak valami nagyon homályos látás marad, akkor ugye ő már nem fog érteni a jelnyelvet sem vizuálisan, és ilyenkor kéz a kézbe jelelünk neki. Tehát megfogjuk a kezét, és a mi kezünkről olvassa le az adott jeleket. Na most ezt azért, igen, ahogy most így látom az arcán, igen, ezek azért hosszú hónapok, mire erre átállnak, mire ő azt tényleg úgy olvassa le, mire ő azt tényleg értelmezni tudja a kezekből való leolvasást, hogy de ez egy bizonyos idő után olyan szinten van, hogy simán bármit.
Én láttam már ilyet korai fejlesztőközpontban gyerekeket tanítani, akik nem is hallanak és nem is látnak.
Igen.
Nyilván megvan a módszer, ezt mindenki tudja? Akit nyilván nem tudja minden tolmács. Ez nagyon speciális kell, hogy legyen.
Vannak ilyen képzéseink, továbbképzéseink. Én is tartottam ilyeneket, de én mindig tiszteletbe tartottam, hogy az adott tolmácsnak hol érzi önmaga, hogy hol van a határa. Azért ezt mondjuk ki, hogy ez itt a személyes, intim szféránkba bejön az ügyfél. Tehát testi érintkezés van akár órákon keresztül, és ez nem mindenki szereti. Tehát én nem is szerettem, amikor így, jaj, hát most nem igaz, hogy nem bírod ki, hogy fogja a kezed, nem biztos, hogy mindenkinek ez jól esik, és én szerintem ezt tiszteletbe kell tartani. És ez, ha tényleg szerveztünk siket vakoknak táborokat, és ott tényleg napokon keresztül úgymond vele vagy, vele élsz, mindent te mutatsz meg neki, hogy mi van körülötte, mi van a világban, mi történik körülötte. Erre szerintem nem biztos, hogy mindenkit alkalmassá kell tenni. Ha ez valakinek nem jó, akkor azt a hallássérült, illetve a siket vagy ügyfél ugyanúgy érezni fogja, és inkább ez csak egy stresszesebb helyzetet teremt.
Ők egyébként egymással tudnak kommunikálni ezekkel a jelekkel, mondjuk egy táborban?
Igen, természetesen, igen. Rengeteg ilyen tábor volt már, reméljük, hogy lesz is, de mondom, ők egy sokkal eldugottabb és még kevesebb közeg, tehát ők tényleg nagyon el vannak dugva, főleg a magyar társadalomban.
Vannak itt még mindenek, nem tudom, mennyire függenek ezek össze, a daktil tenyérbejelölés, tenyérbeírás, az,
igen, ez mind, ugyanaz,
a beírás az más, az ugye a vakoknak, ami ez a LORM ABC?
A LORM ABC szintén siketvakok számára kialakított. Ez egy betűrendszer a tenyérbe jelelve. Ugyanúgy, tehát igazából minden, ami ilyen taktilison belül vannak, ugye mondtam, a Braille-től kezdve a LORM-ig, sőt a haptikus, amikor a hátukra, tehát felrajzoljuk, hogy milyen közegben vagy, milyen szobában van, azt megjelenítjük a háton, hogy mihol található, hogy ő körülbelül tudja belőni magának, hogy merre indulhat, hova indulhat.
Így szoktak foci meccs is tolmácsolni a siketvakoknak. Ott állnak a pálya szélén, és a hátára rajzolja, hogy nem tudom ki merre viszi a labdát, de a hoki mérkőzésen is láttam már Kanadában, csodálatos. Én nem tudnám csinálni, de eszméletlenül jól néz ki, ahogy csinálják, és látom, hogy értik, hogy zajlik a meccs.
Tehát kijönnek fizikailag a meccsre, mert annak van egy érzülete valahogy, a jégnek az illata, vagy ki tudja mi, ami fontos lehet. Igen, hát tudom, hogy mégis turistának is elmennek. Tehát, van ilyen, hogy vak emberek bemennek egy múzeumba, és akkor valamit meg tudnak ők tulajdonképpen fogni, megérinteni. Tehát, hogyha ki van ez a találva a világban, hogyha odafigyelünk erre a történésre. Egyébként ez hogy van, hogy önöknek, mint tolmácsoknak, vannak állandó megbízóik, vagy pedig mindegy, hogy kivel mennek. Most leszámítva ezt a speciális esetet, hogy mondjuk siketvak. De hogy ezek mennyire tudnak personalizált kapcsolatok lenni azokkal az emberekkel, akikkel mondjuk elmegyek nőgyógyászhoz, és ezt nem viccbe mondom. Tehát, hogy nyilván az ember nem megy akárkihez, se fogorvoshoz, se nőgyászhoz.
Ez nagyon fontos, hogy milyen területre kér tolmácsot, és hogy kit. Mert mondjuk egy szülői értekezletre, ha nem tudom azt a tolmácsot küldeni, akit ő nagyon szeretne, mert már mondjuk foglalt, akkor azt tudom mondani, hogy egy másik tolmács viszont ráér, és őt tudom, hogy menjen ő. Viszont amikor az egészségügyről van szó, vagy pont ön említette a nőgyógyászatot, akkor ott nagyon-nagyon fontos, hogy az a tolmács menjen, akit ő szeretne, hiszen ez egy abszolút bizalom, abszolút egy intim szférába való belépés, amit én sem szeretnék, hogyha mindig valaki más látna, vagy az adott betegségemről más is tudjon. Ugye azért itt a jelnyelvi tolmácsokat kötelezi a titoktartás, tehát, hogy itt nem adhatjuk ki, hogy most XY-nak ez a betegsége a másiknak. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon bizalmi kérdés, úgyhogy az egészségügy és a, én azt gondolom, hogy a banki szféra a pénzügyeinkben nagyon fontos, meg a jogi ügyeink, hogy ott érvényesüljön a szabad tolmácsválasztás.
Tehát azért nagy valószínűséggel önök sincsenek olyan rettenetesen sokan, hogy ne ismernék személyesen valamennyiüket, és akkor mondják, hogy akkor inkább legyen jövő hét, de akkor csak menjek valakivel.
Én szervezem nagyban a hittolmács szolgálatnál a beosztásokat. Én igyekszem azért odafigyelni, hogy minden ügyfél megkaphassa azt a tolmácsot, akit szeretne, de ez nem mindig megoldható. Viszont arról is hajlandó vagyok, hogy ha mondjuk egy sürgős esetben tényleg az egészségügybe kell menni, akkor átszervezem, hogy már pedig akkor is tudjon vele az a tolmács menni, aki ismeri a problémáját, ismeri az ügyfele, ismeri az előzményeket, bizalma van, akkor átszervezem, hogy más menjen oda, hova ő be volt osztva, vagy az is előfordul, hogy annak az ügyfélnek nem tud tolmács menni, segíteni, mert ez fontosabb. Tehát, hogy azért vannak prioritási kérdések és megrendelések is. De természetesen olyan is van, hogy valaki bejön, és akkor találkozunk vele először, vagy küld egy SMS-t, és nem tudjuk még úgy, hogy ki, és akkor, amit az Adri mondott, hogy oda megyünk 5-10 perccel előbb, hogy legalább megismerjük az ő jelnyelvi kompetenciáját, de megpróbáljuk ellátni az ő ügyét is.
Én végigpörgettem a hídnak a honlapját, azért olyan sok férfit nem láttam. Talán egyre emlékszem. Jól mondom, vagy van több is? Tényleg csak így pörgettem, egy férfire emlékszem, de pont emiatt, tehát ugye a szenzitív kérdések miatt.
Igen, jártam én már urológusnál nem egyszer férfival, igen. Igen. Tudnak azért kellemetlen helyzetek születni, igen. És nem csak számomra, hanem nyilván az ügyfél számára is. Ennek ellenére, mivel iszonyatosan kevesen vagyunk, és joga van a tolmács választáshoz, nyilván nekem is olyan férfi ügyfél volt, akit mondjuk több éve ismerek, és könnyebb volt neki megnyílni mondjuk felé, mint egy másik kolléganő felé. Tehát akkor Adri, akkor inkább te gyere, és akkor ezt így próbáljuk. De viszont annyira kevesen vagyunk már a szakmában, hogy így is a rengeteg megrendelést iszonyatosan nehéz ellátni, tehát tényleg reggel 8-tól másnap reggel 8-ig kell menni, tehát állandóan készenlétbe állunk, és én azt gondolom, hogy ehhez most már nagyon kevesen vagyunk, ahhoz a megrendelési szinthez, ami beömlik egy tolmácsszolgálathoz.
És akkor azért tegyük hozzá, hogy ha nem is tolmácsolunk mondjuk egy oktatásban 5 órát, csak mondjuk elmegyünk egy gyámügyre, ami körülbelül egy órás, másfél órás, de maga a téma, maga az, hogy belelátunk egy családnak az életébe, vagy egy gyerek elhelyezésbe, vagy bármi. Én azt gondolom, hogy arra a napra az a másfél óra annak a tolmácsnak bőven elég volt. Hiszen ezt nekünk azért föl kell dolgozni, valahol le kell vezetni. Nem könnyű. Tehát ez a része nem könnyű, hogy néha én például a tehetetlenségtől, hogy nem tudok úgy segíteni, mert meg sem tehetem, tehát én csak jelnyelvi tolmácsként vagyok, ott nem szólhatok bele, nem adhatok véleményt, tanácsot, tehát hogy ez nagyon-nagyon nehéz, és nagyon leszívja a tolmácsokat mentálisan. És mégis van, hogy vennünk el egy nagy levegőt, és akkor még nem tudom x órát lenyomni ugyanazon a napon, mert hogy tényleg nagyon kevesen vagyunk. Visszatérve a férfi tolmácsokra, talán egy kezemen meg tudom számolni.
Igen. Országos szinten,
hogy hány fiú tolmács van, és van, aki el is hagyta a szakmáját, és sajnos egy kollégánkat pedig elvesztettük, úgyhogy nagyon kevesen vannak, és nagy szükség lenne rájuk.
Azt mondják a siketek, hogy ez nekik is nagyon megterhelő, amiről most beszéltek. Igen. Azt mondja például az idézett perzsa srác, hogy nektek, mármint halló embereknek nincsen állandó nyomás rajtatok, mi siket emberek még egy ilyen egyszerű köznapi szituáció és akadályba ütközünk, nekem bármilyen új tudáshoz olvasnom kell, gondolom megismernem egy másik embert, be kell fogadnom az életembe egy másik embert, ahhoz, hogy tudjak beszélni egy egyszerű jogosítványról, vagy nem tudom én bármiről, ugye?
Hát igen, de én úgy gondolom, hogy mivel ők mondjuk, ha vele születtek, vagy később szerzik nekik ezt el kell fogadni, és tudniuk kell, hogy ez ezzel jár, és nyilván ez könnyű így külső szemlélőként mondani, de mindenkinek úgy kell megpróbálnia élni, amit kapott, és igen, sajnos ez tudom, hogy nehéz, ez nekünk is idézőben ugyanolyan nehéz, de igen, nekik ezzel kell élni.
Válaszkodnak arról, hogy nagyon kevesen vannak. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a siketek oldaláról nézem, akkor milyen gyakran fordul elő, hogy nem talál magának tolmácsot. Egyáltalán eljut-e, jó, gondolom Budapesten nagy részt előbb-utóbb megszervezhető, de mondjuk Borsod alsó fősőben nem feltétlenül. Szóval hogy nézed ki az ország ebből a szempontból? Mondjuk, hogy mennyire elegendő szolgáltatás az, amit tudnak nyújtani?
Budapest jó helyzetben van, azt gondolom, vagy jobb helyzetben, inkább így mondom, mint a vidéki tolmácsszolgálatok, hiszen ott van, hogy az egész megyére vannak ketten. És akkor ott igen várniuk kell az ügyfeleknek. És van olyan, hogy a tolmács ott is azt tudja mondani, hogy ha megfeszülök, se tudok elmenni, mert egyszerűen már elfáradtam. És ezt nehéz megérteni a hallássérülteknek is, hogy igen, emberből vagyunk, és elfáradunk, és ott, ahol ketten vannak, nem várható el, hogy minden hétvégén dolgozzanak, holott minden hétvégén lenne valami, vagy rendezvény, vagy ügyintézés, vagy bármi. Tehát ez nagyon nehéz. Budapesten én azt gondolom, egy kicsit könnyebb, de itt is én azt gondolom, hogy egyre többször mondjuk azt, hogy várnod kell, vagy helyezzük át, vagy tegyünk egy másik időpontra, mert egyre több a megrendelés, mi meg egyre kevesebben vagyunk, hiszen köztünk is vannak, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, és el is mennek nyugdíjba, van, akik elhagyják a szakmát, mert egyszerűen anyagilag ebből a támogatásból nem tudnak megélni, úgyhogy ez az arány sajnos, és ez a rés egyre nagyobb.
Egyébként ki fizeti a tolmácsot? Mármint, hogy az ügyfél fizeti, az állam fizeti, a társadalombiztosítás fizeti, vagy kifizeti?
Minden tolmácsszolgálat állami támogatásból van. Minden tolmácsszolgálatnak van egy alaptámogatása, ami az éves költségvetését, hát sajnos már nem fedezi. Vannak közszolgáltat ellátó intézmények, akiknek viszont fizetniük kell a jelnyelvi tolmácsot, tehát hogyha egy rendőrség felé jeleze van, hogy a kihallgatott személy vagy tanulja hallásért, akkor ott a rendőrségnek kell felhívni a jelnyelvi tolmácsszolgálatokat, és azt nekik kell finanszírozni a hallássérülteknek. Minden esetben ingyenes ez a szolgáltatás.
Mert a hallássérültek számára?
Igen.
Tettek egy utalást arra, főleg Erika, hogy a siketek, ők is nagyot hallók, egy nyelvi kisebbségnek tekintik magukat. Olyan létezik, de akkor ez egy nyelv. Olyan létezik, hogy valahol tanítanak jelölést nem siketeknek, mint egy aféle nyelvet. Nálunk vagy más nemzeteknél tudnak erről?
De így van, abból lettek a kolléganőim például, tehát a siketek és nagyot hallók országos szövetsége rendszeresen szokott tartani képzéseket A szintől egészen B szintig, és úgy tudom, hogy most szeptembertől tolmácsképzést is indítanak.
Jó, de ez azoknak van, akik valamilyen módon úgy gondolják, hogy szeretnének foglalkozni ezzel a kérdéskörrel, vagy esetleg családtagoknak.
Bárkinek.
De hogyha, értem, de arról beszélnek, hogy egy általános iskolában lehessen azt választani, hogy heti egy órán át tanulok jelenni, egyrészt, hogy tudjak megérteni az magamat azokkal, akiknek ez nehézséget jelent, másrészt pedig ez egyébként tényleg valószínűleg egy nagyon érdekes nyelv.
Ilyen lehetőség.
Ahány nyelv van ember, ugye ezt szoktuk mondani.
Igen, ilyen lehetőség.
És lehetőség a szándék. Tehát, hogy egyetlen föl merül-e, hogy...
Hát talán annyi, hogy most egyre inkább elterjedőben van, én azt mondom, hogy sajnos, de elterjedőben van az integráció, tehát, hogy hallásérő gyerekeket beintegrálnak halló gyerekek közé, és ugye velük együtt tanulnak, aminek van pozitív, meg negatív oldala is. És én azt vettem észre, mert sokszor járunk akár általános iskolába, vagy óvodába, hogy az ott lévő hallásérült kisfiú vagy kislány miatt, mondjuk az ottani osztály így elkezd, ugye, maguk ott egymás között tanulgatni, és bizony volt is olyan kolléganőnk, akiből így lett jelnyelvi tolmács. Tehát, hogy van, így hivatalosan nincs sajnos. Pedig egyébként, ha visszatérhetnék megint Amerikára, ugye ott a baba jelnyelv, az teljesen elfogadott, hiszen nekem az én gyermekem, ugye már 6 hónaposan olyanokat jelelt, amit nem tudott volna kifejezni szavakkal, de a jeleket használta, és sokkal könnyebben tudtunk.
De azért mert tanította neki, vagy egyszerűen csak a természetes baba magatartás?
Tanítottam is, meg az én férjem egyébként siket, tehát nekünk otthon igazából az gyermekem két nyelvű, igen, beszél is, meg jelel is, de én azt vettem észre, hogy sokkal nyugodtabb volt a gyermek, tehát segített, igen. Tehát hogyha én azt gondolom, hogyha ezt bevezetnék a mindennapi oktatásba, szerintem ez pozitívan sülhetne. És segíteni egyébként a hangzó nyelv elsajátítását is.
Vagy akár az óviba is mondjuk, tehát igen, hogy lehet, igen, hogy ez nem is annyira iskolai kérdés lenne.
Vagy olyan gyermekek számára, hogy akik nem tudnak mondjuk olyan autizmussal élők, vagy olyan...
Késik a beszédfejlődés.
Igen, tehát hogy igen, és szerintem ez teljesen hasznos lenne, de ilyen irányultságú kezdeményezésről én még nem hallottam.
Tudom, hogy a sikettség nem egy betegség, de mégiscsak valami.
Állapot.
Állapot, hogy igen, de hogy ennek a, hát nem tudom én, kezelési módja, vagy kevésbé előfordulhatósága, vagy egyetem, változik-e valahogy? Ugye tudjuk például most, ha a vakokra térünk vissza, hogy nagyon sok olyan vak gyerek volt, akik az inkubátorban vakultak meg. Tehát olyan civilizációs probléma miatt szerezték ezt az állapotot, ami adott esetben orvosolható a tudomány előre haladtával. Szóval, hogy ebben van-e valami, több siket gyerek születik, kevesebb, megsiketülni mitől lehet? Nyilván fizikai balesettől, nem? Tehát több minden született állapotról van szó, nem?
Szerintem régebben a gyógyszerek mellékhatásától lettek sokan hallássérültek gyermekkorban. Most szerintem már erre nem nagyon van példa. Mondjuk az örökölhetőség kérdése az ritkábban fordul elő, mint hogy halló családba születik bele egy siket gyermek. Hát a hallássérültség sok mindentől lehet. Zajártalom, baleset, betegség, bármilyen betegség. De nem tudnám megmondani, hogy most kevesebb hallássérült gyermek születik-e, vagy nem.
Én inkább azt tapasztalom, hogy és mondjuk őszintén, hogy a siketek ettől egy kicsit félnek. hogy ugye nagyon beindult orvosi szempontból, amit az előbb említett, ugye úgy hívják ezt, hogy kokleáris implantátum, amikor beültetnek, hogy igazából nem hallókészüléket visel a hallásérőt, hanem az agyban az idegeket húzzák össze a fülle. Külföldön is ez eléggé elterjedt, és úgy látjuk, hogy azért itthon is a magyar orvosok előszeretettel próbálják őket javítani, gyógyítani, viszont ez nem mindig válik be. És a hallásérült társadalom, én úgy látom, hogy ők nagyon ózkodnak ettől. Pont azért, mert nagyon sok olyan negatív hatása is van, tehát a fejfájástól kezdve nem lehet vele rendesen sportolni, tehát hogy olyan problémákat hoznak az ő életükbe ezek a készülékek, amivel sokkal nehezebb együtt élni, és annyi hallás élményt meg nem kap, hogy ez megérje. De viszont ugye nyilván, hogyha egy halló szülőnek születik egy hallásérő gyereke, hát akkor az első a kétségbeesés, és akkor valahogy übereljük, orvosoljuk ezt a problémát, futunk az orvoshoz, ő rögtön ugye, hát jaj, hát van meg, hát halló lesz ez a gyerek, hát csak beültetjük neki ezt, megműtjük kicsit itt, meg két évenként kicsit ott, meg kicsit, és akkor kicsit, én azt gondolom, hogy kísérletezünk is, hogy mi válhat belőle, valakinek nagyon jól beválik, tehát tényleg vannak nagyon szépen beszélő siketek ezáltal, de a többségüknek ez nem válik be. És egy picit így én úgy látom, hogy óckodnak ettől a hallásérültek.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt lehetne boncolgatni, ugye, hogy egyik oldalról azt mondjuk, hogy mindenkit fogadjunk el olyannak, amilyen, és akkor a lehetőségeinkhez képest alkalmazkodjunk egymáshoz, ahogy lehet. Erre fele is megy a világ, ugye, elfogadás. Másik irányból meg ott van, hogy hát ha már az orvostudomány fejlődik, és lehet valakin segíteni, lehet rajta javítani, akkor próbáljuk meg. De mondjuk hallásérült szempontból ez egy érzékeny téma, hogy engem ne akarjanak megjavítani, ha én így érzem jól magam, akkor én így szeretném, és a társadalom meg így fogadjon be engem.
Ha javasolhatna egy valamit, hogy mit lehetne tennünk azért a jobb és hát a integráltabb együttélésért, például mi lehetne a médiának a dolga, akkor mit mondaná?
Hát a média dolga, az azt gondolom, hogy több kommunikációs akadálymentesítés, akár a műsorokban, akár a különböző rendezvényeken is. A társadalom részéről meg még több nyitottság és elfogadás.
És az alakul?
Amilyen környezetben én élek és én mozgok, ott azt tudom mondani, hogy igen.
Útszélen.
Ki segít egy siket vagy nagyot halló embernek, ha orvoshoz, bíróságra, rendőrségre, vagy éppen továbbképzésre kell mennie? Fogyatékkal élő emberekről vagy nyelvi kisebbségről beszélünk. És hogyan? Miért tesz valaki jelnyelvi tolmács, ahogy vendégeim, Izsákiné Krizsán Tímea, a Híd jelnyelvi tolmács szolgálat szakmai vezetője és kollégái, Rimóci Erika és Juhász Adrien. Köszönöm értékes gondolataikat. A műsor elkészítésében Rózsahegyi Gábor technikus és Bacsa Botond szerkesztőtársam segítettek. Visszahallgathatják a Klubrádió archívumában és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mertát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.